Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, virágvasárnap ígéretési alapigéjét Pálnak a Filippi beliekhez írott leveléből, a második fejezet első 4 versében a következőképpen. Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok. Ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva, ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál. És senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban minden bizonnyal valamennyien vágyunk arra, aminek a létét egyáltalán szinte megkérdőjelezi Pál apostol, amikor azt mondja, hogy ha van vigasztalás, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület. Valószínű, hogy mindannyian erre vágyunk, erre vágyik minden ember, és még mindig reméljük azt, hogy talán van. Még akkor is, hogyha rengeteg szomorú dologgal találkoztunk az életünk során. Egy pici jelzés volt az számomra, amikor tegnap este a híradóban azt láttam, hogy egy nyílt napot rendeztek egyik kolostorban, ahová be lehetett menni bárkinek, és beszámoltak a szerzetesek, beszámoltak arról, hogy ők hogyan élnek. Azt a címet adták ennek a napnak, hogy Barátok közt, míg a cím is rendkívül találó, ismerősen cseng, mondjuk azoknak a fülében is, akiknek mondjuk a szerzetesi barátok nem ismertek, de mondjuk a televíziós igen. És az, hogy teltház előtt zajlott ez a csendes nap, ez a nyílt nap, az azt mutatja, hogy igenis vágyódnak az emberek, tele voltak fiatalokkal, vágyódnak a fiatalok is arra, hogy valamiféle őszinte szó, valamilyen őszinte közösség részeseivé lehessenek. Úgy tűnik, hogy nagyon sokan csalódtak közülünk ebben a tekintetben. Talán megnő az érdeklődés ebben az önző világban a szerzetesi életforma felé? Evangélikus egyházunkban is érintik ezt a kérdést. Minden bizonnyal lesz egy réteg, akikben megnő az érdeklődés. De már az is, hogy a szingli életmód terjed. Már az is azt mutatja, hogy óriási a csalódás az őszintességben, az igazi közösségben, az irgalomban, a könyörületben. Csak hogy ebben az életmódban nem találnak örömet az emberek, ezt ők maguk is mondják, és ki is kérik maguknak, hogy ők nem azt gondolják, hogy egyedül kell nekik élniük. Míg a szerzetesek azonban örömet találnak benne. Rátalálnak valamire, ami hiányzott addig az életükből, így fejezték ki magukat, hogy amikor megkérdezték tőlük, hogy mit is jelent szerzetesként élni. Azt mondja, hát, hogyha valaki volt már szerelmes, akkor az tudja, hogy mit jelent az. Valami ilyesmit jelent. Nem véletlenül használja ezt a kifejezést, hiszen Jézus mondja azt, hogy ő a vőlegény. Jézus mondja azt, hogy valami hasonló kapcsolatba kerülünk vele. Vágyunk tehát erre a szerelemre, vágyunk erre az életre. Éppen ezért mondom azt, hogy kevés arra gondolni a mai igével kapcsolatban, hogy a felsorolt jó dolgokra kell törekedni, és a felsorolt rosszakat elkerülni, hiszen ez nem lenne más, mint egy erkölcs prédikáció akkor. Itt arról van szó, hogy az emberfia akar szolgálni, a virágvasárnapon bevonuló emberfia akar szolgálni felénk. Arról van szó, hogy meg kell erősödni abban a kegyelemben, amit ő ad nekünk, hogy bizonyosak legyünk a kegyelemben, hogy megváltott emberek vagyunk. És ha már tudom, hogy megváltott ember vagyok, tudom, hogy el vannak fedezve a vétkeim, tudom, hogy mi vár rám a halál után, akkor már lehetőségem lesz arra, például, hogy különnek tartsam a másikat magamnál. Eszembe jut ezzel kapcsolatban, milyen sokszor szoktunk vitázni arról, hogy melyik foglalkozás az, amely értékesebb. És olyan természetesen szokott előjönni az, hogy a kétkezi munkás azt mondja, hogy az övé a nehezebb, és az övé az értékesebb, és nem a pedagógusé, és nem azé, aki szellemi foglalkozású ember. És fordítva, a szellemi foglalkozású ember nyilván arra hivatkozik, hogy mennyit kellett tanulni ahhoz, hogy végezhesse a munkáját. Bezzeg a kétkezi munkásnak alig kellett valamit tanulnia. Azt gondolom, hogy ha tudatában vagyunk annak, hogy mennyire fontos a munkánk, mennyire fontos az, amit mi végzünk, akkor fogjuk tudni elismerni a másik munkáját is. Ha tudatában vagyok annak, hogy mennyire értékes vagyok az Isten kezében, akkor fogom tudni elfogadni azt, hogy a másik is ugyanennyire értékes, és ugyanúgy az Isten kezében van. Az, hogy különnek tartom magamat a másiknál, az nem önlebecsülés jelent, hanem a másikat, a saját magát megfelelően értékelő embernek a cselekedete ez. Csak úgy, mint az alázatosság. Az alázatosság is csak akkor tud jelentkezni, hogyha megfelelő módon tudom értékelni önmagamat, és lemondok arról, amit egyébként megtarthatnék, amiről nem kellene lemondanom, hanem tudatosan megteszem, mert már van szabadságom arra, hogy lemondjak valamiről. Ha biztos vagyok abban, hogy én már megmenekültem, akkor tudok másokat megmenteni. Ha tudom, hogy meg vagyok váltva, akkor tudom, hogy a másik embert is megváltotta az emberfia. Vagyis legyek tudatában annak, hogy hová is tartozom. Ebben az összefüggésben szeretnék elmondani egy gondolatot a megkísértés történetéről, amelyre kevésbé szoktunk felfigyelni, hiszen inkább csak arra gondolunk, hogy igen, itt előjön a kenyérkérdés, előjön a siker kérdése, előjön a hatalom kísértése, de ahogyan bevezeti a kísértő a kérdéseket Jézus felé, abban van egy nagyon fontos másik momentum is, hiszen így teszi fel a kérdést, ha te vagy az Isten fia, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyerekké. Vagyis nem csak azt a kísértést teszi oda, hogy Jézus legyen egy nagy kenyéradóvá, oldja meg a gazdasági kérdéseket, a kenyérkeresetet, a különböző gazdasági problémákat, egy bizonyos helyzetben a válságot, hanem azt is oda teszi, hogy te vagy-e az Isten fia, valóban te vagy. És azt gondolom, hogy velünk kapcsolatban is ugyanígy kérdés ez. Kísértés az, hogy az Isten fia vagy te? Az Isten gyermeke vagy? Hozzá tartozol? Ahhoz, hogy meg tudjunk állni a kísértésben, azt hiszem, hogy elsődleges, hogy tudatában legyünk annak, hogy hozzá tartozunk. És persze itt nyilván sok-sok kétség szokott bennünk felmerülni. Erre mondja Corrie ten Boom a következő frappáns megfogalmazást, hogy kétféle keresztény van. Az egyik, aki alázatos, de fél, hogy gőgös. A másik a gőgös, aki azt hiszi, hogy alázatos. Persze, hogy itt megállunk, akkor nagyon kétségbeejtő a helyzet, hiszen tényleg így van. Sokszor tapasztaljuk azt, hogy igen, alázatosak vagyunk, de mindig félünk attól, hogy hát, hogy a gőgösök vagyunk, és mindig tudnánk mutatni olyan keresztényt, akire azt mondjuk, hogy gőgös, és mégis azt hiszi, hogy ő az alázatos. Úgyhogy így folytatja Corrie ten Boom. Legyen, kell, hogy legyen egy igazabb út, egy harmadik út is. Az a keresztény, aki megfeledkezik önmagáról, és mindent Jézus kezébe tesz. Aki nem tölti életét hiába való módon azzal, hogy önmagát jobbítsa. Az ilyen el fogja érni a célját. Virág vasárnap, amikor arról van szó, hogy Jézus bevonul Jeruzsálembe, arról van szó, hogy bevonul a mi életünkbe, erre szeretném a figyelmet felhívni. Nem arra van szükségünk, hogy a felsorolt jó dolgokat próbáljuk megvalósítani, és a felsorolt rosszakat elkerülni, és így önmagunk megjobbításán gondolkodjunk. Nem arra van szükségünk, hogy itt vesszünk el ebben a tekintetben, ami úgysem sikerül, hanem arra van szükségünk, hogy teljes mértékben feledkezzünk meg magunkról, és tegyük magunkat annak a Jézusnak a kezébe, aki bevonul az életünkbe. Mert virágvasárnap nem arról van szó, hogy nekünk kell bevonulni Jézusnak az életébe, nem arról van szó, hogy nekünk kell közeledni az Istenhez, hanem hogy ő vonul be a mi életünkbe. Egy teljesen hétköznapi történet szeretnék erre elmondani, hogyan vonul be Jézus valakinek az életébe, és ráadásul egy teljesen csendes történet, mi sokszor szeretjük azokat az alkalmakat, azokat az ünnepeket, ami látványos, ami sokakat megmozgat, pedig nagyon sokszor tapasztalhatjuk, átélhetjük, hogy igazából a csendes történetekben, amikről talán nem is hallunk, van ott sokkal valóságosabban az Isten. Ezt nekem is sokszor át kellett élnem. Szóval egy teljesen hétköznapi történetről van szó, egy hétköznapi evangélikus családról, akiknek nem voltak pozitív élményeik az egyházzal kapcsolatban, olyan élményeik voltak, hogy hittanórán gyakran megruházták őket, hogyha nem tudták a választ a kérdésekre, úgyhogy igyekeztek aztán felnőtt korukban elkerülni a templomot. A következő találkozásuk a templommal az volt, amikor a lányuk gyermekének a keresztelőire készülődtek. Aztán eltelt 10 év, és akkor találkoztam össze ezzel a lánnyal, felnőtt nővel, véletlenszerűen. És ő azt mondta, hogy azért jött el erre a gyülekezeti alkalomra, amikor meghallotta, hogy én fogok szolgálni, mert szeretnének a szülei találkozni velem. Az történt, hogy egy életveszélyes baleset történt az apával, aki egy év elteltével gyógyult, de a baleset az annyira életveszélyes volt, hogy úgy küldték haza a kórházból, hogy úgyis meg fog halni. Tolókocsiba került, és mindent meg kellett neki újból tanulni. A járást, a vécézést, az evést, mindent. És kiderült, hogy ennek a családnak az életében úgy kezdődött Jézusnak a bevonulása, nem ezzel a balesettel, hanem valamikor ezelőtt, a baleset előtt, sok-sok évvel, amikor egy idős nagyapát temettem, aki azt hiszem, hogy szomnyaktörésben halt meg, 94 éves korában, és azt mondja az unoka, ez a lány, aki találkozott velem, hogy egy nagyon-nagyon mély kötelék volt közte és a nagyapja között. És ezért nagyon nehéz volt neki elengednie őt. És azt mondja, azután valami hihetetlen dolog történt, amikor elkezdett figyelni a temetési beszédre, a szavakra, akkor egy nem vár dolog történt vele. Valahogyan egy nyugalom szállta meg. Nála így kezdődött az, hogy hogyan vonult be Jézus az életébe. És ebből fakadt aztán az összes többi esemény. Édesapja reménytelen állapotáról, hogy hogyan jutott el sok-sok emberi segítséggel a gyógyulásig, majd szeretne beszélni. De hogy ez bizonyítottan nem lett volna elég, az emberi segítség a gyógyuláshoz, azt már tudja. Más is kellett hozzá. Istennek a segítsége. Amikor ez a történet így kirajzolódott előttem, akkor értettem meg, hogy mit is jelent, amit Pál apostol így fejez ki, hogy ha van közösség a lélekben, ha van lelki közösség, van, én azt gondolom, hogy van, akkor ezt olykor így tapasztaljuk meg. Lehet, hogy fizikailag nem is volt közösség közöttünk. Az lenne a kívántos, hogyha fizikailag is, és lelkileg is formálódna a gyülekezet közössége. De Istennek olyan hatalma van, hogy át tudja lépni még ezeket a korlátokat is. És lelki közösséget tud létrehozni, amelyben meg tudunk feledkezni önmagunkról, át tudjuk adni magunkat Jézusnak, már nem azon gondolkodunk, és nem azon fárasztjuk magunkat, hogy hogyan is jobbítsuk meg már az életünket, az utainkat, amit úgysem tudunk megtenni, hanem arra kezdünk el figyelni, hogy hogyan vonul be Jézus a mi életünkbe. Adja Isten, hogy a következő hét erről szóljon. Imádkozzunk! Urunk Jézusunk, Te bevonulsz a mi életünkbe. Mi is kinyitjuk a szívünk ajtaját, és kérünk, hogy Te formáld ezt a szívet. Átadjuk magunkat teljesen neked. Kérünk, hogy művel velünk azt, amit szeretnél látni a mi életünkben. Szeretnél látni a mi gondolatainkban. Urunk, formáld a mi életünket és az ünnepeinket, az előttünk álló ünnepeket különösen is, hogy azok alkalmak legyenek arra, hogy veled találkozzunk, és hogy ez a találkozás véglegesen megváltoztassa egész életünket. Amen.